Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcs Tibor vagyok, a Mare Rádió önkéntese, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. Önök a tanúságtételek műsorát hallgatják, amikor ugye arról beszélünk, hogy egyes embereknek hogy nyilvánul meg Isten valósága, Isten jelenléte az életükben. Ebben a tanúságtételben egy fiatalabb tanúságtevőt kértem fel. Köszöntelek, kedveseik, a Isten hazat!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mikor volt az első Isten megtapasztalásod az életedben? Mikor győzöttél meg, hogy Isten valóságos, létező, esetleg hozzáfordultál, vagy megérintett?
Amikor legelőször igazán éreztem, hogy Isten meghallgatott, egy olyan eset volt, hogy elhagytam az aranyláncomat. Édesanyám nagyon mérges volt, és azt mondta, hogy na most imádkozzál, végigmegyünk ott, ahol jöttél, meg kell találjuk azt az aranyláncot. Úgy imádkozz, hogy az meg kell legyen. És hát mondtam magamban, mi atyánkat nagy buzgó, ahogy mentünk az úton. Már este volt, csak a lámpák világítottak az utcán, és egy autó alatt megvillant a lámpafénybe az aranyláncom. És akkor azt mondtam, hogy hú, hát ebből kimentett. Úgy éreztem, hogy akkor tényleg meghallgatott.
Érdekes megnyilvánulás az Isten kapcsolat felsenkentésére.
Akkor döbbentem rá úgy igazán, hogy tényleg még egy ilyen apróság, mert nem kértem csodás gyógyulást, vagy hatalmas csodát, de még egy ilyen helyzetben is ott volt mellettem, és segített.
Jó, de lehet, hogyha nem találod meg, akkor talán kellemetlenség történt volna, és csak gyógyulásért kellene Istenhez forduljál. Amikor imádkoztál, hittél Istenbe, vagy csak úgy mondtad, mert...
Hát úgy féltem.
Tehát félelmedben imádkoztál.
Úgy aggódtam, hogy fú, nem lesz meg az a lánc, akkor mi lesz vele.
Amikor szorultságában, lelki gyötrelem, vagy valami nagy szükségben kér, imádkozik, akkor jobban ráfigyel az ember.
Elég sok, hogy is mondjam, kötelező ima volt az életemben gyermekkoromban, főleg mikor édesapám beteg volt, akkor ki volt szabva, hogy ennyi és ennyi imát kellett elmondjunk közösen, és akkor letérdeltünk és mondtuk, és úgy igazából nem tudatosodott bennem. Az volt bennem, hogy igen, most azért imádkozunk, hogy ő meggyógyuljon, de úgy nem éreztem át a jelentőségét különösebben az imának. Tudtam, hogy el kell mondjam azért, hogy neki gyógyulása legyen. Elég sok idő el kellett teljen ahhoz, hogy megértsem valóban az ima mélységét és nagyságát, és hogy az valóban beszélgetés Istennel, és nem csak monológ.
Tehát kezdetben úgymond egy ilyen üzleti viszonyban voltál Istennel, vagyis lévén az, hogy apukád lebetegedett, és szerettetek volna segíteni rajta, ugye, mert orvosok ezért elég problémás volt, és nem igen volt lehetőség rá. És akkor kaptatok valószínű valakitől, aki buzgó vallásos volt, hogy nem. Ilyen esetben el szokták mondani ennyiszer a mi atyánkot, ennyiszer a hiszek egyet, ennyiszer a mint tudom én milyen imákat. Így naponta esetleg ezt meg lehet oldani egy bőjtel, valamivel.
Igen.
És akkor ezt gyakoroltátok azért, hogy legyen eredménye.
Igen, igen. Tehát egy kicsit ilyen egyességszerű volt, hogy akkor én most elmondok ennyi imát, és ő meggyógyul, vagy bőjtölök ennyi napot, és...
És akkor bejött a gyógyulás?
Hát olyan nagyon nem.
Nem jött a gyógyulás?
Nem.
Akkor ez csalódást okozott bennetek, hogy Isten, hát hol vagy? Hát én elmondtam az imáimat, csak akkor a terészet hol van?
Ez úgy nem is merült fel bennem. Azt hittem, hogy nem hallgatja meg, valamiért nem hallgatja meg. Vallás órán elmondták, hogy a gonoszoknak nem hallgatta meg az imáit, vagy aki nem jól kért, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy velünk vagy. Vagy vele van a baj, hogy nem akarja hallani.
Tehát volt benned valami rossz, ami úgy kizárta volna, hogy Isten meghallja az imádat.
Igen, ez úgy felmerült bennem, hogy igen, sokat kértem, igen, önző voltam, és azért nem hallgatja meg az imámat.
De hát mégis édesapádnak az életben maradása, egy gyógyulásáért kért, hát az úgy elkettő Isten fogadja, nem, hogyha ma olyan Isten, nem?
Szerintem éppen nem így működik. De nem akkor, akkor nem hittem úgy, ahogy, hogy is mondjam, nem láttam úgy az Istent, ahogy esetleg most látom. Még most se látom teljesen, mert az én hitemmel még lehetetlen, de akkor nem értettem meg, hogy hogyan is kéne imádkozzak, vagy hogyan is kéne kérjek Istentől. Kicsit aztán... úgy voltam vele, mint mikor elmész az üzletbe és vásárolsz. És akkor adok ennyit, és kapok valamit érte. Tehát kicsit úgy voltam Istennel, mint egy elárusítóval.
Igen, általában a megszorult ember, a szükségben lévő ember de sokan a vallásosságukban is sajnos addig jutnak el csak, hogy ügyfélként tartanak Istennel kapcsolatot. Mikor jöttél rá arra, hogy valahol valami ebben nem jó, és hogyan?
Hát amikor úgy nem volt hatása az imáinknak, ugye, és egyre csak rosszabbodott az állapota édesapámnak, akkor úgy kezdett motoszkálni bennem, hogy azért valami nem jó. Látva azt, hogy lelkileg mégsem ugyanúgy van, mint ahogy azelőtt volt. Jó, hogy testileg nem épült fel. Viszont ahogy ő kezdett találkozni Istennel, és kezdett változni, akkor úgy rájöttem, hogy lehet, hogy nem is a testi gyógyulásra volt neki szüksége.
Azt láttad, hogy minden mellett, hogy apukádnak nem javul a fizikai állapota, mégis történik valami benne változás.
Igen.
Másabb lesz.
Igen, igen, békésebb volt.
És ezt úgy láttad, hogy ez Isten működésnek, vagy az imádoknak a következménye?
Nem is biztos, hogy összekötöttem az imával, inkább avval, hogy Isten azért csak letekintett rá. Gyermeki szemmel annak örültem, hogy csak békésebb. Igazából észre fel sem bírtam fogni, hogy mekkora szenvedésekben lehet része. Viszont más volt az arca is, nem volt, hogy is mondjam, eltorzulva, vagy a fájdalomtól úgy meggyötörve. Volt benne egy békesség, főleg az utolsó periódusban. Sose felejtem, amikor kiadták a kórházból. Éppen húsvét volt. És volt egy ilyen húsvéti, hát ilyen ünnepi ebéd. És annyira boldog volt, úgy evett, és úgy együtt voltunk. Azt hiszem az az egyik legszebb élményem az utolsó stádiumból. Azt a békességet nem tudta volna senki más megadni, csak Isten.
Tehát azelőtt nem ugyanaz volt a magatartás egy ünnepi ebédnél?
Nem úgy értem, hanem tekintve azt, hogy milyen állapotban volt, tehát hogy kiadták a kórházból, és már nem volt mit tenni. Ahhoz képest olyan volt az az ünnepi ebéd, mintha semmi gond nem lenne a világon.
Általában nem is annyira a betegnél, de a hozzátartozókban nagyon dominál a kétségbeesés. Sok ilyen beteggel találkoztam. Emlékszem olyan esetekre, amikor beszélgettem a beteggel, és a végén mondta a beteg, hogy tessék ide figyelni. Én elmondom magának, csak ne mondja meg a háziaknak, ezek nem tudják. Én rákos vagyok. Én nem sokára meg fogok halni. Ők még nem tudják, mert mondtam az orvosnak, hogy ne mondja meg nekik. Amikor bementem pedig, akkor a háziak mondták, hogy a lények nem mondták meg, hogy ő rákbeteg. Tehát kölcsönösen tudták, már nincs semmi esély, semmi remény. Kölcsönösen óvták egymást. Szerintem, hogy valóságosan kell mondani, hogy ez van, ebből ennyi volt, és akkor most egyébre kell gondolni.
Igen, mindenképpen.
És azért örülök, hogy elmondtad, mert ezeknek az imáknak volt lélek átformáló gyümölcse.
Igen.
Talán fontosabb is olykor, mint a gyógyulás.
Igen, tehát úgy átértékelődtek bennünk a dolgok. Emlékszem, hogy az utolsó hetekben mindig siettem haza az iskolából, addig ott császkáltunk a barátnőkkel, és elmentünk játszótérre, meg mit tudom én. De az utolsó hetekben siettem haza, hogy akkor lehessek együtt vele, meg ugye az egész családdal. Sokat számított, főleg ugye a halála után, hogy az utolsó időben olyan jó minőségi időt töltöttünk együtt. Beszélgettünk, ültem az ágy mellett, és viccelődtünk, és az úgy sokat változtatott azon, hogy hogy ment el közülünk. Tehát nem volt egy olyan sok hatás. Kicsit úgy tudatosodott bennem szerintem, hogy meg fog halni. Nem mondhatom azt, hogy annyira kétségbe estem. Tehát én a maga gyermeki hitemmel azért tudtam, hogy jobb helyen van.
A gyermekként ezt fel tudtad fogni, és ebben bíztál azért, hogy az már a hitnek egy bizonyos foka, tudod, mert a földélet az nem örök élet, az egy átmeneti időszak, és amikor eljön az a rész, hogy valakinek át kell mennie, akkor át kell mennie. Ez az élet menetrendje. Amiután apukád elhunyt, utána volt-e ilyen benned, hogy hát azért mégis Isten miért nem hagyta meg, vagy miért nem gyógyította meg, vagy ehhez hasonló, pedig imádkoztatok?
Hát talán egyszer-kétszer felmerült bennem, viszont látva azt, hogy az életünk milyen más pályát vett a halála után, tehát hogy ugye a megtérésben, Istenhez fordulásban, mondom már azelőtt is, hát imádkoztunk meg, elmentünk templomba, csak mikor szép idő volt, akkor ugye inkább kirándulni mentünk, vagy ha esett az eső, akkor inkább otthon ültünk, és filmet néztünk, vagy társasjátékoztunk. Tehát nem volt első helyen Isten az életünkbe. Sok minden volt első helyen, de Isten nem. És úgy nem volt nagy gond számunkra, hogy kihagyjunk egy vasárnapi Isten tiszteletet, szentmisét. Nem volt ez gond számunkra.
Nem okozott lelkismert furdalás?
Jaj, nem egyáltalán. Gyermeki fejjel annyira nem zavart. Viszont azután kezdett hiányozni, hogyha nem vettünk részt, vagy ha valamiért nem tudtunk elmenni templomba.
Rendszeresebben kezdtetek járni a édesapád halál után a templomba?
Igen, igen. Másképp imádkoztam is.
És ezt tudtad érzékelni, hogy ez minek a következménye? Azért, hogy így a szenvedés által az imádságos lelkületbe, lelki életbe jobban beleláttatok, belemélyültetek? Vonzott ez a...
Talán ez igen, a... igen. Tehát úgy érezve azt, hogy ez megtart, akkor nem igazán akartunk másra támaszkodni, szerintem. Ezért.
Nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok, amikor valakinek nagyon közelie szenved, vagy akár meg is hal, és lélekben hittel állnak hozzá, tehát buzgolkodnak hitben hozzá, még akkor is, ha nem sikerül. Ugye ez azért ilyen érdekes, mert Isten nem azt nézi most, hogy na neked mekkora a hited, hanem van-e hozzáállásod. Tehát valóban én ugye el kell mondjam neked, hogy látom, hogyha te beteg apukád mellé leültél, és viccelőztél vele meg minden, az ez Istennek tetsző dolog. Ez lehet, hogy több, mint hogyha nem tudom, milyen imád felolvastál volna, vagy ehhez hasonló, mert nem azt hiszed, hogy jaj, most nem akarom apukámat látni, mert szenved, és akkor jobb, ha elmegyek a barátnőkkel játszani. Uh-huh. Viszont ezen keresztül, hiszen mondja a János evangélista, hogy Isten a szeretet. És hát a szeretetben nyilvánultam meg apukád iránt. Ilyenkor nagyon érzékeny a lélek, amikor úgy búcsúzás előtt van. Valószínű, hogy ennek a gyümölcse lett az, hogy a hallásra talán nem a kétség, nem egyebek vettek erőt rajtatok, hanem megnyíltatok mélyebben Isten jelenlétére, és arra vágy, hogy tényleg Istennel is töltsünk időt.
Persze, tehát kétségbe is eshettünk volna, mert egy nő két gyermekkel ott marad, nem egy egyszerű dolog. Viszont látva azt a végtelen bizalmat, amivel anyukám Istenre támaszkodott, akkor én se tehettem másképp, tehát a gyermek ugye a szülő példájából tanul, most én hiába esek.
Nem abból, amit mond, hanem amit csinál.
Amit csinál, igen. Én nyugodtan kétségbe eshettem volna, de anyukám egy-kettő helyre rázott volna. Nem engedte szétcsúszni a dolgokat. És úgy hiszem, hogy ezt az erőt Isten adta neki, és rajta keresztül erősített meg minket is.
Egy ilyen szenvedés után tud az ember úgy megedződik. Főleg, amikor kezdi beismerni, hogy honnan van az igazi segítség. Honnan jön, és meggyőződik erről, akkor a gyerekének vélevén, hogy jót akar, akkor őket is arra próbálja terelni. Lehet, hogy éppen nem volt legnagyobb öröm, vagy valamilyen, viszont ez lényegesen jó.
Igen, tehát emlékszem, hogy édesapám halála után egy pár évvel azért úgy kezdtem letérni Isten útjáról.
Hát tehát aztán úgy, ez mindenkinek.
Úgy kezdtem mondani, hogy hát minek, és direkt bosszantottam édesanyámat, hogyha akart menni templomba, akkor vettem fel egy szakadt nadrágot, és ültem be az első sorba, hogy lássa mindenki, hogy milyen rongyosan megyek el templomba. És akkor azt mondta, hogy hát, hogyha így jössz, ha így állsz hozzá, akkor inkább ne gyere. És aztán kezdtem rosszul érezni magam, tehát úgy kihagyva, és mikor ők hazajöttek, ő és az öcsém, akkor olyan békések voltak, és zavart, hogy hát az azért úgy nekem is kell.
Farmert le kéne cserélni.
Le.
Nagyon érdekes ezt tudod, mert ez a tanítás, amit láttál anyukádon és a testvéreden keresztül, ez mélyebben hatott, mintha anyja azt mondta volna, hogy majd megcibálom a hajadot, de így, de nekem így jött ez, de nekem úgy csinál, meg amúgy csinál.
Igen, hát a legegyszerűbb az volt, mikor rám nézett. Egyből tudtam, hogy na jó, nem csinálhatom a saját fejem szerint, mert abból csak butaság lesz.
Főleg, hogyha meg is győzöttél erről, ugye, mert igen. Az ember azért gondolkodik és meggyőződik, hogy
ha gondolkodik.
De ugye a fiatalok így vagyunk, hogy dacolunk meg minden így, úgy, de azért mégis van hajlam bennünk, hogy de a jó az jó.
Igen, igen. Azért jobb nyugodtan aludni este.
Igen, és akkor ebből az úgynevezett kezdetleges hitből, mert szükségszerűen kezdtél hitre térni, oda alakultál, hogy buzgóbb lettél. Félhetted a tépet farmert, rendszeres templomba járul lett, és sőt, foglalkozol fiatalokkal, akár az evangelizációs héten, vagy más helyzetekben, hittanórákon.
Igen.
Fiatalként, mert sok fiatalnak lehetne ilyen lehetősége, viszont sok hiába valósággal foglalkoznak. Nem érzed kitaszítottnak a baráti körből magadat?
Eléggé megrostálódott a baráti köröm, amiután Isten útján kezdtem járni, vagyis törekedni, Isten útján járni. Kértem is Istent, hogy távolítsa el azokat az embereket az életemből, akik nem fejlesztenek, és nem segítenek felfele. Ne húzzanak le. Találok más barátokat is, akik úgy Isten útján járnak, és támogatnak ebben. Az elején úgy rossz volt, nehéz volt elengedni ezeket az embereket, viszont mikor rájöttem, és úgy elkezdtem látni azt, hogy mennyire más az életem nélkülük, akkor úgy megköszöntem az Úrnak, hogy segített ebből kilépni.
De ezek a hiányosságok teljesen betöltődnek valami egyébben.
Igen, igen, az Úr betölti.
Ezt onnan is tudom, mert, ugye, mert többször láttalak, amikor a ilyen gyerek tédelgető vagy, hogy kicsiket úgy felveszel, meg simogatod, meg úgy örvennek, és azt is láttam, hogy amikor megjelensz, akkor hogy hozzászaladnak, és ott megfolyak a lábadot, meg átölelnek. És
ez, gyerekmágnes.
Igen, ez többet jelent, mint egy nem tudom milyen bárba való megnyilvánulás, vagy ehhez hasonlók.
Másképp is érzem magam utána.
Jó, nagyon elszállt az idő, még szerettem volna egy pár kérdést feltenni, de muszáj megszakítsuk a beszélgetést. Arra kérnélek, hogy most közösen imádkozzunk a fiatalokért. Mindenható Istenünk, testvérünk, fiatal szívén keresztül hozzád kiáltunk. Hozzád kiáltunk az ifjúságért, Uram, de nem feledkezhetünk meg a szülőkért imádkozni, hogy legyenek példák fiataljaink számára. Ne okozzanak botrányt az ő szívükbe, hanem életpéldájukkal vezessenek hozzád az élő Istenhez, aki mindig ott vagy velük. Hisz szülőket elveszítünk, amint testvérünknél is megtörtént. De te soha nem hagysz serben. Itt kérünk, Urunk, érítsd meg az ifjúság szívét és elmét, hogy kellő bölcsességet, hogy felismerjék a te végtelen szeretetedet. Megnyíljanak rá, és beteljenek vele, hogy megtapasztalva a jelenlétet másokat is oda vonzanak, ahol te vagy, ahol jelen vagy, ahol munkálkodsz, ahol azon fárdozol, hogy boldoggá tégy mindenkit, mert arra teremtettél. Küldd el szent lelkedet, hogy lelked új életre kenje fel a mai ifjúságot, hogy neved megdicsüljön sokakon keresztül, hogy akik reménytelenek, általuk beléd vetett hitre és reményre jussanak. Köszönjük neked, atyánk! Köszönöm testvéremet, családját, és mindazokat, akik hozzá hasonlóan megismertek téged, és kent fel őket, Uram, hogy hitbeli szolgáid legyenek, hogy mások is megismerjenek, és megdicsüljön az életükben. Amen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Réka. Ezzel búcsúzunk is a kedves hallgatóktól. A Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatók, Erika tanúságtételét hallották. A felvételt Bajcsi Tibor, az Erdélyi Mára Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójának önkéntese készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.